Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük 84. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a gyermekkórus szolgálatát. Köszönjük gyermekeink szolgálatát. Most énekeljük, testvéreim, 489. dicséretünket, egy szép reggeli könyörgést, Az első vers így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk Timóteushoz írott első levél 3. fejezetéből, a 8-tól a 13. versig.
Hasonlóképpen a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borivók, nem haszonlesők, hanem olyanok, akiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. De ezeket is először ki kell próbálni, és csak azután szolgáljanak, ha fedhetetlenek. Feleségük hasonlóképpen legyen tiszteletreméltó, nem gáncsoskodó, józan, mindenben hűséges. A diakónusok egyfeleségű férfiak legyenek, akik gyermekeiket és saját házukat jól igazgatják. Mert akik jól szolgálnak, szép előmenetelt, és a Jézus Krisztusba vetett hitben nagy bizodalmat szereznek. Eddig testvérek Isten igéje, írott igéje, gyertek imádkozzunk. Édesatyánk, hálát adunk, hogy ismét összegyűlhettünk ma is, fiad feltámadása napján, és téged várunk, a te szavadra várunk, hiszen téged hallani gyűltünk ma össze, Urunk. Segíts, hogy megnyissuk a szívünket előtted, kérünk, könyörülj rajtunk, hogy megszólítson bennünket a te igéd, és formálj minket engedelmes szívű szolgáiddá. Ezt a munkádat kérjük ma is. Látod, Uram, hogy mi is, akik nem diakónusok vagyunk, mi is téged képviselünk a világban, sőt, a képmásodat hordozzuk. Bocsáss meg, hogy az elmúlt héten sem mindig ehhez méltóan jártunk. Sokszor voltunk engedetlenek, kérünk, bocsáss meg ezekért, és kérünk, állíts helyre, tisztítsd meg a lelkiismeretünket is, hogy helyesek legyenek a motivációink, a cselekedeteink mozgatórugói. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te helyettünk hozott áldozatodért van bocsánat a bűneinkre. Kérünk, adj őszinte és teljes bűnbánatot nekünk, hogy utána elvehessük az állat által elkészített teljes bocsánatot. És köszönjük, hogy bűneinket elvéve a magad szentségét, tisztaságát ruházod ránk. Dicsőség neked mindezért. Kérünk, Úrunk, adj nekünk rendületlen és erősödő bizalmat benned. Készíts, Uram, igéd által egészen újat az életünkbe. Köszönjük, hogy hisz, hogy hozzánk szólsz, minket szólítasz. Add, hogy teljesítsük, amit tőlünk kérsz, akkor is, ha azt most még nem értjük. Ámen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Ézsaiás próféta könyve 43. részének 25. verséből olvasom. Így szól az Úr: én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Ige hirdetésre készülve énekeljük el 154. dicséretünket: Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa. Az a szent ige, amelynek alapján szólni szeretnék hozzátok, írva található János apostol első levelében, a 3. rész 18. versében. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, első lépésben vizsgáljuk meg, hogy hogyan indult el a diakóniai szolgálat az ős gyülekezetben. az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetében olvassuk ezt a történetet. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görög nyelvűek között a héberek ellen, hogy mellőzik a köztük lévő özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem válasszatok ki magatok közül atyámfiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és ezeket állítjuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyűlésnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szent lélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikoláoszt, az antiókiai prozelitát, az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Így indult el a diakóniai szolgálat az őszgyülekezetben. Ebben a gyülekezetben mély szakadék alakult ki, amely elválasztotta a diaszpórában élő zsidókat a Jeruzsálemben élő zsidóktól. A diaszpórában élő testvérek számban többen voltak, de a templom Jeruzsálemben volt, és a nagy tanács is, ezért a vidéki zsidók másodrendűeknek számítottak. Különbség volt a nyelvükben is, a jeruzsálemiek arámul beszéltek, és magukat héber zsidóknak nevezték, míg a diaszpórabeliek a görög nyelvet beszélték, és magukat hellénista zsidóknak tartották. A már nagyon megszaporodott gyülekezetben a görög zsidók panaszkodtak a héberek ellen, mert a közülük való özvegyasszonyok mellőzést szenvedtek a mindennapi szolgálatban. Az ős gyülekezet ugyanis az özvegyeket nem csak beosztotta a gyülekezeti szeretett vendégségeknél a szolgálatra, hanem ezért őket el is tartotta. Ezt az ellentétet igyekeztek az apostolok feloldani. Úgy határoztak, hogy a gyülekezet maga válassza meg a szeretett munka dolgozóit. A tanítványok sokasága 7 férfit választott ki, akik szent lélekkel és bölcsességgel voltak megáldva. Ők végezték egyfelől a szegény gondozást, de részt vettek az igei szolgálatokban is. Átérezték Jakab apostol tanítását, hogy a hit halott cselekedetek nélkül. A diakónusok a lelkészeknek, püspököknek segítettek a kétkezi szolgálatban, ugyanakkor szívükben vitték az igét is a gyengélkedő testvéreknek. Most gondoljuk át, hogy az ige milyen feltételeket szab az alkalmasságról. Milyenek legyenek a diakónusok? Az igében egyaránt olvasunk negatív és pozitív feltételeket. Ne legyenek kétszínűek. Ne legyenek mértéktelen borivás rabjai. Ne legyenek nyerészkedőek. Családi kapcsolataik legyenek rendezettek. Tehát legyenek a diakónusok egyenes jelleműek. Legyenek józan életvitelűek. Amennyire lehetséges, életük legyen mindenfajta torzulástól mentes. a maguk házanépét jól vezessék, ne legyenek a háttérben lehúzó erők a szolgálatban. Törekedjenek tiszta lelkiismeretre. Rendelkezzenek élő hittel, hogy a Krisztusba vetett hitet tudják hirdetni, és továbbadni mindenféle embernek, mindenféle élethelyzetben. Ezen a ponton el kell mondanom valamit személyes állapotomról. Tetszett az Istennek nőként megformálni engem, és így elhívni a szolgálatra. Ő sem társat, sem test szerinti gyermeket nem adott nekem, de kezdetektől fogva mindig úgy élhettem az életemet, hogy Isten kegyelmesen megóvott az ige fegyelmével a torzulásoktól, adott erőt, lelket a szolgálathoz, és a mai napig megvan mind a lelki, mind az anyagi szolgálatom keresztgyermekeim családjában. Nagyon szeretnék arra törekedni, hogy ne okozzak a testvéreknek csalódást a szolgálatomban. Isten különös kegyelme az, ha egy életutat őriz, tisztít, újra és újra felépít a szentségben, a lelki erőben, és kinyitja az ember szívét mások szükségletei felé. A diakónia céljáról szeretnék részletesebben szólni. A diakónia válasz Isten irgalmasságára, hozzánk lehajló szeretetére. A Szentlélek indít rá, és ő tesz alkalmassá a végzésére. Egyfajta önátadás Istennek úgy, hogy mások számára áldás fakadjon belőle. A szolgálatban Jézus Krisztus a példaképünk, ő hirdeti nékünk, én olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Isten szándéka szerint az Isten tiszteleti kultusz soha nem merülhet ki a templomi kultusz gyakorlatában. Az igehallgatás mindig lehetőség arra, hogy a mennyei erőket átvegyük, lehetőség arra, hogy Jézus Krisztus lelkületére formálódjunk, és a tőle kapott lelki hatásokat beépítsük hétköznapi életünkbe. Ezt a szolgálatot lehet végezni családban, ahogy sokan jelenlévő testvéreink között végzik is, lehet végezni rokoni, baráti körben, munkahelyen, minden emberrel való találkozásunkban. És az ige arra tanít, hogy a szolgálatokban különbség van, de a lélek ugyanaz. És a diakónia olyan szolgálat, amely nem csak földi javak szétosztását célozza meg, hanem üdvi javak szétosztását is. A diakónia mindig a misszió mellett kell, hogy járjon, az ige hirdetés és a családlátogatást egymást kiegészítő, egymást erősítő szolgálatok. A diakónia Isten népének közös ügye, kiváltsága és egész életünk küldetése. Diakonissa testvéreink jelmondata volt, hogy jutalmam, hogy tehetem. És a diakónia annak a jele, hogy Istenünk gyönyörködik az irgalmasságban. A diakónia olyan Isten dicsőségét szolgáló irgalmas cselekedet, amelyet a helyi gyülekezet Krisztus nevében végez, szűkölködő tagjai javára, lelki, testi, anyagi vonatkozásban egyaránt. Hirdetni az evangéliumot, szeretetet gyakorolni, Jézus nevében szeretettel szolgálni, életünk legszentebb küldetése. és a diakónia úgy tartozik a gyülekezet életéhez, mint ahogy a szív a kézhez vagy a fejhez. Jézus Krisztus cselekvő szeretetét viszi el Krisztus testének tagjaihoz. Amikor annak idején a gyülekezet elnökségétől megkaptam a bizalmat a szolgálatra, Isten adott nekem egy lelki látást a szolgálat mikéntjéről. Azt értettem meg, hogy nekünk kézzé, lábbá, szemmé, füllé, de leginkább érzékeny szívvé kell változnunk ahhoz, hogy az életünknek lelki haszna is legyen. Hiszen Isten rendelése szerint a diakónia célja az, hogy épüljön bennünk Isten országa, és így épüljön bennünk a szentek közössége. Számomra a diakónia szeretett közösség a gyengélkedőkkel. És számomra a diakónia hídépítés azok felé, az idős beteg testvérek felé, akik egészségi állapotuk miatt már nem tudnak eljönni a templomi istentiszteletre. Ők ma is a közösségünk hűséges, adakozó tagjai. És szolgálatom hídépítés olykor egy-egy házi orvos és egy beteg testvér között, aki már nem tud elmenni a rendelőbe receptet feliratni, receptet kiváltani, akár postai ügyeit intézni, vagy egy bevásárlást elvégezni. Jakab apostol tanít bennünket a következőre: tiszta és igazi kegyesség az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Isten úgy vezetett mindidáig, hogy nagyon szerettem az igehirdetői szolgálat mellett a lelki gondozást, a lélekápolást is. És tapasztalom, hogy különösen nagy szükség van a lelki erősítésre betegségben, kórházban lévő testvéreknek, vagy gyászteher elhordozásában. Az elmúlt évben, április és május hónapban gyülekezeti testvéreink közül 9-en voltak hosszabb ideig kórházakban. Ekkor hangsúlyos volt az ő rendszeres látogatásuk, hitbeli erősítésük. És tavaly megadatott az is, hogy 3 haldokló testvért kísérhettem végig a minden élők útján. Hiszem, hogy Isten igéje és az imádságok velük lelki vigaszt, belső erősítést adtak haláluk felé haladva. És most tekintsük meg a diakónia eszközeit. Abban is első helyen vannak a lelkiek, de mellette vannak az anyagiak is. Péter apostol erre tanít bennünket. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől vett erővel végzi, hogy mindenkor az Atya dicsőítessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A felelősség Isten népén van, mert a sáfároknál van a mennyei kincs. Ha szétosztjuk Isten titkait, a lelkekben az ige elvégzi az ő jó munkáját, és megindít bennünket a cselekvő szeretet gyakorlására. Szeretnék néhány lelki szolgálatot felsorolni, amit jelenlévő testvéreink végeznek nagy hűséggel a közösség építésére. Íme is láttuk, hogy tágott gyermekeink is jelen vannak a gyülekezetben. Több testvérünk hűségesen szolgál közöttük, lelki épülésükre, hitük erősítésére. Végzik a magvetés munkáját hétről hétre, több csoportban, ingyen, lélekből szolgálnak. Egy asszonytestvérünknek különös gondja van az úrházára. Évről évre a templom tavaszi és őszi nagytakarításának munkáját ő fedezi saját javaiból. Egy férfi testvérünk hétről hétre ingyen takarítja a templomunkat. Csaba és Tündi, akik jelenleg betegek, Veronka segítségével tisztán tartják a gyülekezeti házat és templomunk környezetét, önkéntes szolgálattal. Móré Tamás kántor úr évtizedek óta hűségesen végzi az organista szolgálatot, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Varga Csenge kórusvezető testvérünk a kórustagokkal együtt lelkünket gyönyörködtető lelki szolgálatot végeznek, térítés nélkül. Több testvérünk hűségesen az autójával szolgál. Többen istentiszteletre hoznak el olyan idős, gyengelkedő testvéreket, akiknek már meghaladja az erejét a villamosra, az autóbuszra való felszállás. És természetesen istentisztelet után haza is viszik őket. És vannak olyan testvéreink, akik nem beszélnek róla, csak amikor egy-egy beteget kell sürgősen kórházba vinni, majd gyógyulása onnan hazahozni, rendelkezésre állnak autójukkal, szeretetükkel. Több testvérünk a Baross utcai kórházban az ige szolgálatra való hívogatás szolgálatát végzik nagy hűséggel. Egy asszonytestvérünk egy látássérült testvért kísér el reggelente az autóbuszhoz, hogy idejében bejuthasson munkahelyére. Gyöngyike nagy hűséggel végzi a pénztárkezelés összetett munkáját, ingyenes szolgálatként. És szeretném elmondani, hogy nagyon örültem, hogy múlt vasárnap főgondnok úrunk ismertette testvéreinkkel anyagi gazdálkodásainkat részletesen. Anyagi eszközeinkből rendszeresen 12 testvérünk kap gyógyszertámogatást. 3 testvérünk, akinek kicsi nyugdíja van, havonta kap élelmiszercsomagot. Egy olyan család, ahol az édesanya sérült gyermekét ápolja 24 órában, havonta kap diakóniai segélyt. Néhány testvérünk alkalmi segélyben részesül. Karácsonykor élelmiszercsomagokat készítünk kisnyugdíjas testvéreink javára és az öreg otthonok lakói javára. Karácsonykor pénzbeli segítséget is szétosztunk kisnyugdíjas testvéreink között. Gyülekezeti ebédeinknél a házi csoportok szolgálnak az étel elkészítésében, majd a rendrakásban. Asszonytestvéreink pedig finomabbnál finomabb süteményeket hoznak ezekre az alkalmakra. Az elmúlt évben gyülekezeti testvéreinktől persejpénz és adományok formájában 10 millió forintot kaphattunk. Áldott legyen érte Istenünk. Ennek pontosan a tized részét, 1 millió forintot forgatott vissza az elnökség gyülekezetünk lelki és anyagi szolgálatára, a szeretet szolgálatra. Idén januárban mindannyiunkat mélységesen megdöbbentett a Rádai kollégiumban történt tűzkár. Adakozást hirdettünk az újjáépítés céljaira. Ebben a gyülekezetben közel 400 ezer forint gyűlt össze a testvérek adományából. Hálás szívvel köszönjük. Én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ebben a gyülekezetben szolgálhatok. Ilyen nagymértékű, odaadó szeretetet, együttérzést a gyengékkel, a Krisztus kicsinyeivel én sehol máshol nem tapasztaltam. Ez az adomány, amit itt a Rádai Kollégium céljára is kaphattunk, gyülekezetünk jó szívűségének gazdagságáról tanúskodik. De nem beszéltem még azokról az élethelyzetekről, amelyeket nap mint nap szemlélhetek látogatások során. Van néhány áldott család, ahol több generáció összetart, ahol a nagyon idős családtagot a szeretet minden lehetséges áldozatával körülveszik, ápolják, gondját viselik. De vannak egyedül élő testvéreink is, akik életük végén nem kapnak fizikai támaszt vagy családban élő szeretett kapcsolatot. Nekik még inkább szükségük van a látogatásra, mind a lelki erősítésre, mind a technikai segítségadásra. Szeretnék kiemelni egy testvért közülük, Ibolya nénit, aki 90. éve felé jár. Van ugyan családja, de részben vidéken, részben fizikai távolságban tőle. Meg szokta kérdezni tőlem, hogy más napokon, amikor nem hozzájövök, merre járok, kiket látogatok? El szoktam mondani, hogy melyik nap merre kell haladnom. És egy alkalommal a drága lélek valami nagyon-nagyon kedveset mondott. De nekem két nap jár, mert én már nagyon idős vagyok. Érezzük belőle a vágyakozást Isten lelki közelségébe. Legutóbb elsírta magát, mert olyan gyenge állapotban volt, hogy nem tudott eljönni az úrvacsorás vasárnapra. Szabad ezekért a drága gyöngyszemekért álhatatosan imádkoznunk, hogy Isten karolja fel őket imádságunk, szeretetünk által, és adjon hűséget a róluk történő törődésben. Tudok olyan testvérről, aki gyógyíthatatlan beteg testvérét látogatja, nem is a közelben. Nagy hűséggel, áldozatkészséggel, szeretettel, és közben nem azt éli meg, hogy micsoda teher ez számomra, hanem hálás a szíve, hogy valamit visszaadhat abból a sok jóból, amit annak idején testvérétől ő kaphatott. A közelmúltban egy férfi testvérünk riadtan állt meg mellettem, és mondott egy három szóból álló mondatot. Fogy az időm. Magam is meglepődtem ezen a mondaton. És megint csak az ige tanít bennünket a Galatákhoz írott levélben, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, kiváltképpen azokkal, akik testvéreink a hitben. Hiszen az életünk változhat, egészségi állapotunk, értelmi képességünk változhat, és elfogynak azok a napok, amikor a magunkkal való törődésen kívül még másra is képesít Isten igéje. De mindezeken túl, kicsoda a mi példaképünk a szolgálatban? Az az Úr Jézus Krisztus, aki nem csupán beszélt, nem csupán gyógyított, nem csupán helyreállított bűnökből szabadító szeretettel emberi életeket, hanem a maga életét odaszentelte a golgotai keresztfára. Hagyta, engedte, hogy Isten bűnt gyűlölő igazsága beteljesedjen, magára vette a mi bűneinket, érettünk, helyettünk és miattunk halt meg a golgotai keresztfán. Isten tőlünk ilyen áldozatot már nem kér, nem vár, mert Jézus Krisztus golgotai keresztje egyszer s mindenkorra elvette a mi bűneinket. Csak hitünk karját kell kinyújtanunk, hogy mindazt az áldást, ami tőle árad, átvegyük, és szétosszuk a hétköznapi életünkben. És talán azt is megkérdezheti valaki, hogy mi lesz a mi szolgálatunk jutalma. Az Úr Jézus ismeri a mi szívünket, tudja, hogy mi lakik az emberben. És erre a kérdésre is áldott válasza van. Jézus Krisztus mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Kívánom minden testvéremnek, hogy Isten jó tetszése nyugodjék meg a mi életünkön. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Kegyelmes mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy a te szent lelked újra és újra egybegyűlt bennünket, hogy taníts, vezess, helyreállíts, gyógyíts testünkben, lelkünkben, és taníts meg kilépni én központú gondolkodásunkból. Köszönjük, hogy a te ajándékaidat nem csupán a magunk javára szabad és kell fordítani. Köszönjük mindazokat, akiknek adatott épp szerkezetű családban élni, időskorában is támaszt találni gyermekeikben, unokáikban. És köszönjük, hogy akik pedig egyedül kell, hogy éljenek, nem szakadnak le a gyülekezet testéről. Köszönjük, hogy szabad nekünk újra és újra leborulni előtted, kérni gyógyító szeretetedet, hosszan elnyúló betegséget hordozó testvéreink javára. Légy kegyelmes hozzájuk. És köszönjük, hogy a legnagyobb próbatételben, a gyász teherhordozásában is jöhetünk hozzád. Kérhetjük, hogy vigasztaló szent lelkedet árasz ki, és adja mi szívünkben reménységet és teljes békességet. Köszönjük, hogy gondolhatunk másik gyülekezetre is. Eléd hozhatjuk a Rákospalota óvárosi gyülekezetet, áld meg az ő szolgálatukat, különösen azt a tervüket, hogy óvodát alapítanak. Áld meg azokat a szülőket, akiknek fontos Krisztus lelkületében felnevelni a gyermekeket. Áld meg azokat a leendő munkatársakat, akik majd ott szolgálhatnak. Te szaporítsd a te népedet az üdvözülőkkel. És könyörgünk hozzád, hogy amikor indítasz akár egy látogatásra, akár valamilyen technikai feladatra, imádsággal a szívünkkel, szívünkben induljunk. Áld meg azokat a testvéreinket, akik hosszú ideje nagy hűséggel ápolnak súlyos betegeket a családban. Ne fogjon el a szeretet a szívükből, ne fogjon el testi erejük, és legyen ott a te kegyelmed közöttük. Könyörgünk hozzád Újpest népéjét, minden gyülekezetért, minden ige szolgálatért. Te végezd a te jó lelki munkádat egyen-egyenként az életekben. És könyörülj a mi országunkon, adj bölcsességet, helyes látást, szeretetet vezetőink szívébe. Könyörgünk hozzád, hogy hadd épüljön mindannyiunk szívében a te országod. Jézus lelkületével élhessünk, szolgálhassunk az Atya Isten dicsőségére. Amen. Most egy csendes percben vigyük Isten elé személyes kérdéseinket. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.